reggeli személy.
Polonyi István oktatáskutató a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött.
Jó reggelt kívánok mindenkinek.
Amikor minden nyáron arról beszélünk, hogy kiket hova vettek föl egyetemre, akkor még mindig mondhatjuk, hogy a statisztikailag szerencsésebb magyarokról beszélünk, akik majd többet fognak keresni, meg tovább fognak élni?
Igen, ez mindenütt így van nálunk, és így van nálunk, fokozottabban így van, ugye, mert nálunk még elég kevés a diplomás. Gyakorlatilag az egyik legkevesebb az Európai Unióban, mögöttünk csak Románia van, meg talán Olaszország. De ettől függetlenül igaz az, hogy mondjuk a nők azok majdnem 8 évvel, a férfiak majdnem 3 évvel élnek tovább a diplomájukon. Más oldalról az is igaz, hogy kb. 2-szer annyit keresnek, mint a középfok, tehát az alapfokú végzettségűek. Tehát gyakorlatilag mind a két úgynevezett externális jelenség mai napig igaz. Akkor is igaz, ha gyakorlatilag növekszik a diplomások száma. Tehát magyarul azt lehetne várni, hogyha a munkaerőpiacon sok diplomás megjelenik, akkor majd csökken ez a keresett előny, de nem csökken jelentősen, inkább így mondom. A megtérülési ráta az valamennyit csökken, de az sem igazándiból vészes, tehát magyarul továbbra is azt lehet mondani, hogy mind az államnak, mind a egyénnek megéri a felsőoktatási tanulás.
És ez még arra is igaz, hogy azért az utóbbi időben nyilván mindig voltak kisebb, meg kevésbé nagy presztízsű egyetemek, de azért az látszik, hogy megjelentek olyanok, ahol gyakorlatilag tényleg bárki bekerülhet. Gyakorlatilag nem tudjuk, hogy milyen szintű oktatás folyik ott, de tény és való, hogy diplomát ad a végén. Ezeket nagyjából ugyanebben a körbe be tudjuk sorolni?
Hát ez már egy bonyolultabb kérdés, ugye ez az egész jelenséget érdemes egy picit megnézni, ugye a Fidesz kormány az elmúlt 13 évben gyakorlatilag kétfajta, vagy háromfajta felsőoktatás politikát követett, ugye a 10 évek elején ugye egy nagyon radikális visszafogást csinált, aminek több körülbelül és nagyon 45 milliárdot kivont, sőt 80 milliárdot kivont két lépésben a felsőoktatásból, visszafogta a létszámokat. Ez egészen Palkovicsig így ment. Palkovics úgy tűnik, hogy valahogy sikerült meggyőzni a versenybolond miniszterelnököt abban, hogy ugye bedobta a minden magyar egyetem világszínvonalú lesz szöveget, ugye a fokozatváltás nevű fölvetményben, és most ugye gyakorlatilag 2020-tól egy radikális váltás következik, a korábbi nagyon kemény visszafogás után most egyszer csak kinyitották a felsőoktatás kapuit. Ez nem baj, ez egy világjelenség. Tehát ugye azt lehet látni, hogy eddig a Fidesz egy ilyen elitista felsőoktatás politikát csinált, ami mondjuk az elit egyetemek sajátja, tehát mondjuk a BME a mai napig úgy gondolja, hogy oda csak emelt szintű érettségivel lehet, nyelvvizsgával lehet bejutni, és a lemorzsolódás az a minőséget jelenti. De a másik végén van, mondjuk nem akarom nevesíteni, van 3-4 olyan egyetem, ahogy gyakorlatilag 100 ponttal be lehet jutni, ami nagyjából azt jelenti, hogy 5-2-ese volt az illetőnek, tehát valószínűleg nem tud teljesen írni, olvasni. Ez nem baj, ez világjelenség. Tehát azt kell látni, hogy amikor a felsőoktatásban a gyerekek 50%-a jár, mint mondjuk Írországban, akkor persze nagyon sokszínű a felsőoktatásban bejutó gyerekek száma. Itt hozzáteszem, hogy itt nem is az a kérdés, hogy bejut-e, hanem az, hogy bennmarad-e. Mert kevesen tudják, de Magyarország az egyik legnagyobb lemorzsolódású felsőoktatással rendelkezik. Ugye erről nem szoktunk statisztikákat közölni, mert valószínűleg kínos, ezért utoljára 2011 körül volt erről statisztika, akkor az Egyesült Államokkal azon a szinten voltunk 50%-os lemorzsolódásra. Most nem valószínű, hogy azóta sokat javult. Most visszatérve a kérdésre, ugye azt kell látni, hogy avval, hogy belépnek ilyen egyetemek, úgynevezett egyetemek, amelyek gyakorlatilag felvesznek mindenkit, ez egy világjelenség, és az következik be, ami a tömegedéséssel törvényszerű, hogy ugye sokszínű lesz a felsőoktatás, lesz, ahol nagyon magas színvonalú a bejutó gyerekek felkészültsége, motivációja, tényleg befektetni akarnak, és lesz egy másik pólus, ahol viszont nagyon alacsony szinten lehet bejutni. Természetesen ez a diplomákban is meglátszik, ugye, mert azért azon az ember nyilván elgondolkodik, hogy vannak olyan felsőoktatási intézmények, ahova mondjuk levelező vagy részidős képzésre be lehet jutni 80 ponttal, tehát gyakorlatilag megértési zavarokkal küzdködő felnőttek kerülnek oda, alacsony motivációval, havi 3 alkalommal járnak iskolába, és akkor ugye kapnak egy diplomát. Mert kapnak, mert ugye azt azért kell látni, hogy a magyar felsőoktatást úgy finanszírozzák, hogy a lemorzsolódás az egy finanszírozási tényező, tehát ha nagy a lemorzsolódás, akkor kevesebb pénzt kap. Ráadásul ugye ez a tandíjjal is így van, hogy minél több lemorzsolódás, tehát nem éri meg kirúgnia. Na most ebből adódik, hogy természetesen a diplomák is sokszínűek lesznek, nem csak a hallgató, maguk a diplomák is. Na de ugye erre a közgazdászok egy jó része azt mondja, hogy ez nem baj, mert abban, hogy sokan járnak a felsőoktatásba, azzal a középfokú szakképzés törvényszerűen leromlik. Mert aki egy kicsit is ambiciózus, egy kicsit is felkészült, az elmegy a felsőoktatásba. Ezért van az, ugye, hogy nekem vannak olyan tanítványaim, akik nagy, most nem akarom kimondani, nagy kereskedelmi cégben non-food menedzserek. Tudják, mit csinál egy non-food menedzser? Ő rendeli hetente a szappant, meg a fogkefét. Na most miért kell ehhez diploma? Hát azért, mert a középfokú kereskedő képzés az olyan alacsony színvonalú, hogy azok a gyerekek nem tudnak számítógép, nem ért, tehát nincs kommunikációs készségük, és így tovább. Miért van az, hogy diplomás, ha elmegy Bécsbe, akkor magyar diplomást talál a recesszión, de most már ugye ez igaz, mondjuk a Annabellán is, tehát mondjuk a miért van ez? Megint erről van szó, hogy azért, mert ezek a fiatalok, akik bejutottak a felsőoktatásba, azért tudnak nyelveket valamennyire, értenek a számítógéphez, viszont akik a középfokon maradtak, azok nem. Tehát magyarul avval, hogy nő a felsőoktatásban a részvétel, azáltal átalakul az egész oktatási minőség, és átalakul természetesen a diplomák minősége is. Tehát a diplomában természetesen lesznek olyanok, akik világszínvonalon, ráadásul ugye azt is kell látni, hogy ez egy társadalmi, tehát egy kasztosodással is együtt jár. Tehát ma a elit az természetesen külföldre járatja a gyerekeit. A felső középosztály az a pesti elit egyetemekre. Az a középosztály közepe az gyakorlatilag a nagy vidéki regionális egyetemekre. És aztán az alsó középosztály az meg az ilyen Dunaújváros, mit tudom én, Gábor Dénes, és így tovább lehetne sorolni ezeket a főiskolákat. Tehát gyakorlatilag átalakul a felsőoktatásnak, kialakul a felsőoktatásnak egy presztízs rangsora, és kialakul hozzá egy rekrutációs rendszer is. Tehát a dolog magyarul visszatérve a kérdésére, egy törvényszerűen nagyon bonyolult folyamat, ami mind a munkaerőpiaccal, mind pedig a rekrutációval, felsőoktatási beiskolázással nagyon érdekes kapcsolatrendszerben van.
Azt mondta, hogy világjelenség, azért világjelenség, mert nincs elég munkaerő, aki tud írni, olvasni, számítógépet használni, esetleg plusz egy nyelvet beszélni, máshol sem, és azt gondoljuk, hogy majd legalább akkor a felsőoktatásban képzünk ilyen típusú munkaerő?
Nem, emögött egy közgazdasági elmélet áll, az emberi tőke elmélet, amit valamikor a 68-as években egy Theodor Schultz nevű amerikai kutató kapott ezért Nobel-díjat, ami arra az elképzelésre épül, hogy az oktatásba történő befektetés az növeli az emberek termelékenységét, és ezáltal növeli a gazdaság teljesítményét is. Aztán egy Gary Becker, ő vele kortárs kutató, aki nem olyan régen halt meg, ő ezt utána ki is számolta, hogy mekkora a megtérülése az egyénnek, az elébb beszéltünk erről, meg mekkora a társadalomnak a megtérülése. Vannak olyan kutatók, egy Szaharodopulosz nevű kutató, szinte minden évben közöl egy ilyen táblázatot, hogy mit tudom én, melyik országban mennyi a középfokú végzettségnek, felsőfokú végzettségnek a megtérülése. Tehát magyarul arról van szó, hogy a közgazdasági elmélet, amit átvett a gazdaság politikai megközelítés is, arra az elképzelésre épül, hogy, tudástársadalom, hogy ezt a pufakatok szót használjam, az alapvetően arra épül, hogy az embereknek többet kell tudni, be kell fektetni a tudásukba, tehát a diplomások azok egy nagyon fontos elemei ennek a gazdaság. Az most egy más kérdés, hogy ez az elmélet, ez már nem teljesen, tehát ma is mainstream elmélet ugyan, de ma már azért sokan vitatják, hogy valóban így van-e, és volt is egy kiábrándulás, tehát a 2000-es évek, mondjuk a 2008-as, ugye a világválság időszakában volt egy nagyon jelentős kiábrándulás ebből, a posztszocialista országok szinte mindegyike ugyanazt csinálta, amit mi, hogy visszavett. Nagyon kevesen tudják, de például 2000-ben a legtöbb 100 000 főre jutó egyetemi hallgató az Kubában volt, meg Fehér Oroszországban. Na most ezek, tehát ugye, mert hogy volt, ugye ha elolvassák a rendszerváltás utáni felsőoktatási törvényeket, az mind ezzel kezdődik, hogy utol kell érnünk a nyugat-európai felsőoktatási beiskolázási arány szintet. Tehát volt egy ilyen, hogy mondjam, várakozás, hogy a felzárkózásunk egyik eleme az, hogy minél több diplomásunk lesz, és ezek a diplomások előre viszik az országot. Most az egy, ebben nagyon sokan csalódtak, ma már azt is tudjuk, hogy miért egy Hanusek nevű kutató, ugye bemutatta azt, hogy nem az a lényeg, hogy hány darab diplomásunk van, hanem az is, hogy milyen minőségű, és ez pont a PISA, meg a TIMSS, tehát ezek a középiskolai, vagy hogy mondjam, közoktatási tudásfelmérésekre alapuló mutatta az be, hogy igazándiból nem mindegy a minőség. Tehát, nem, tehát igazándiból az egy alapkérdés, hogy milyen a közoktatás, és ez a közoktatás minőség az, ami alapvetően befolyásolja azután a felsőoktatás minőségét. Tehát nem törvényszerű az, hogy minden országban írástudatlanok a felsőoktatásba alacsony pontszámmal bejutottak. Ez ugye ez egy jellegzetesen posztszocialista jelenség. Pontosabban még ez sem teljesen igaz, mert a országok között is van, aki a PISA-ban nagyon remek eredményeket ért el, például Lengyelország, de ettől függetlenül igaz az, hogy az országok, főleg a posztszocialista országok egy jelentős része ebben a PISA és ebből adódóan a felsőoktatás minőségében is meglehetősen hátul kullog.
A felsőoktatás kasztosodásáról beszélt, és hát tulajdonképpen az egész társadalomban beszéltünk kasztosodásról, hogy erről rengeteget beszélünk itt ebben a stúdióban is, hogy gyakorlatilag az a gyerek tulajdonképpen már óvodába eldőlt, hogy mi lesz vele, de hát első általános iskolában meg már egészen biztosan eldőlt. Tehát, hogyha ilyen értelemben nézzük az, hogy gyakorlatilag írástudatlan emberek mehetnek egyetemre, akkor itt ez egyfajta kitörési lehetőséget adhat ezeknek az embereknek, vagy ők így se úgy se jutnak el oda?
Hát ez egy nehéz kérdés, ezt ugye meg kéne kutatni, hogy hogy van. Mindenesetre az igaz, hogy ugye ha megnézzük a kompetencia vizsgálatok eredményét, ugye közép is, tehát gyakorlatilag Magyarországon a közoktatásban két évente csinálnak kompetencia vizsgálatot 6-tól felfele. Ugye ezek olyasmi, mint a PISA, tehát gyakorlatilag megmérik a gyerekek írás, olvasás képességét, matematika, fizika tudását. Ebben világosan látszik, hogy minél hátrányosabb régióban születik valaki, annál alacsonyabb pontszámot ér el. És minél gazdagabb térségben lakik, annál. Tehát magyarul nyugodtan mondhatjuk ezt, az, hogy ha mondjuk Kőtelekre születek, vagy Cserépfalvára, vagy valamelyik borsodi zsákfaluba, akkor semmi esélyem nincs már arra se, hogy érettségit szerezzek, nem hogy arra, hogy felsőoktatásba kerüljek. Ám de ha mondjuk a második kerületben, vagy a Pók utcán születek, akkor valószínűleg igen jelentős esélyem van, és az az érdekes, hogy ahogy haladunk előre a közoktatásban, tehát mondjuk a 10. osztályra, tehát 6. osztályban még ez a rés, ez nem olyan túl nagy, viszont 10. osztályra egész nagy lesz a rés, tehát magyarul ezek a különbségek növekednek. Tehát magyarul az a helyzet, hogy igen, ha az ember olyan helyre születik, hogy hátrányos, nehogy Isten, cigány családba, hátrányos helyzetű régióba, akkor nincs esélye az életre, nincs esélye egy komoly méltó életre, akkor neki is ugyanaz a sors jut, mint a szüleinek. Nagyon, ugye a PISA eredményeknél is az szembetűnő, hogy Magyarország az egyike azoknak az OECD országoknak, ahol alapvetően meghatározza a tanulási teljesítményt a szülői háttér. Tehát hogy hol lakik a szülő, és milyen iskolázottsága van. Majdnem 30% a különbség, tehát egy diplomás gyerek, diplomás szülőnek a gyereke, majdnem 30%-kal nagyobb pontot ér el, mint egy alapfokú végzett. És ugyanez igaz, ha egy 3000 fős településen lakik, akkor is körülbelül 30%-a rosszabb teljesítményt ér el, mint ha a fővárosban lakik. Tehát gyakorlatilag nagyon radikálisan befolyásolja a társadalmi háttér, és azt is hozzá kell tenni, hogy ez szinte különleges a OECD országok között, tehát a fejlett országok között. Magyarországra az jellemző, hogy az iskolarendszer nem képes megbirkózni ezekkel a társadalmi háttérkülönbségekkel. Ez az OECD-ben az, ami nálunk ez a 30%, ott legfeljebb 10% átlagban. Tehát magyarul a magyar oktatás, és azért ezt tegyük hozzá, hogy ez egy évtizedes probléma, vagy pontosabban a több évtizedes probléma, hogy a magyar oktatási rendszer nem tud mit csinálni a hátrányos helyzetű gyerekekkel. Nem tud mit csinálni, pedig ez egy nagyon komoly probléma, éppen nem olyan rég Pabzi Attilának jelent meg egy dolgozat arról, hogy a Borsod megyében mennyivel rosszabbak a kompetencia eredmények, a roma hátrányos helyzetű gyerekeknek a nagy száma miatt. És azért ne felejtsük, és ebben az oktatásunk nem tud mit csinálni, a mai napig jellemző a szegregáció. Tehát magyarul a kérdésére az a válasz, hogy igen, gyakorlatilag, ha valaki meg tud egy érettségit szerezni, akkor van esélye arra, hogy az élete egy picit jobb lesz. Mert ugye az elébbi gazdasodásból adódik, hogy mondjuk a hátrányos helyzetű régiók kis iskoláiban, kis gimnáziumaiban tanuló leánykák, azok alapvetően tanítónőnek, óvónőnek mennek, mert a szülő azt mondja, hogy inkább menj oda, mint hogy kereskedő legyél. Tehát ez egy jellegzetes első generációs. Ugyanez a szakközépiskolásoknál, hogy a szakközépiskolába végzettek, ugye azok jellegzetesen ennek az úgynevezett STEM képzésnek ugye a utánpótlását, tehát főleg a műszaki képzéseknek tehát ilyen Dunaújváros, meg mit tudom én, tehát olyan iskola, Gábor Dénes főiskola, ahol viszonylag alacsony pontszámmal lehet mérnöki vagy mérnöki informatikusi állásokat szerezni. A másik véglet, tehát ugye már például az 5 éves tanárképzés, az már egy jellegzetesen második diplomás. Tehát ott már a szülőnek általában van diplomája. A tanítónőnek általában nincs, az az első diploma. És hát ugye akár vannak az orvosok, meg van egy csomó ilyen jogászok, ahol ugye vegyes a kép, de azért inkább azt lehet mondani, hogy dinasztiák vannak. Tehát gyakorlatilag tehát már a nagypapának is meg volt a diplomája. Igazándiból, tehát az a helyzet, hogy a társadalom még rendkívül struktúrált a felsőoktatásba való törekvés és ez oda való bejutás is.
Azt mondta, hogy a magyar oktatási rendszer nem tud mit kezdeni azzal, hogy vannak gyerekek, akik rosszabb körülmények közül jönnek, nem tud, vagy nem akar. Mert hát azt mondja, hogy a régióban is vannak jó példák, és nyilván ezeket a számokat a döntéshozók is látják.
Igen. Hát ugye ez indulat kérdése, politikai állásfoglalás kérdése. Én is azt gondolom, Parti Nagy Lajos írt erről, azt egyértelműen azt írta, hogy nem akarok ebben mit csinálni a oktatáspolitika. Kicsit jelen, hogy nem, én sem látok erre szándékot. Ez igazándiból egy nehéz ügy, hiszen arról szól, hogy mondjuk egy 3000 fős faluban, hogy lehetne magas színvonal oktatást csinálni. Ugye kétfajta képpen, vagy úgy, hogy berakjuk a gyerekeket egy buszba, és elviszük a legközelebbi városba, vagy úgy, hogy nagyon sok pénzzel oda küldünk szakembereket, és segítünk ott a képzésbe. Egyikre sincs példa. De igazándiból ugye nem látni ezt a példát. Ugye annak idején a 2013-as köznevelési törvényben ugye az a központosításnak és az államosításnak épp ez volt a indoka. Tehát ha elolvassa a preambulumot meg az indoklást, akkor ez derül ki belőle, hogy hát az a célunk, írt a Hoffmann Rózsa akkor, hogy megszüntessük az iskolák közötti különbségeket, és felzárkóztassuk el. Na most ez nem sikerült, inkább az sikerült, ugye, hogy egy nivelláció lett, tehát a jó színvonalú oktatást is lezüllesztették tulajdonképpen egy ilyen közepes szintre. Tehát nem, ugye ez nagy, persze ugye a az helyettes államtitkára Hoffmann Rózsának azt nyilatkozta, hogy igazán becsaptuk a pedagógusokat, de nem csak azokat, az egész oktatást becsapták szerintem. Tehát ezzel a központosítással igazán nem sikerült elérni ezt a felzárkóztatást. Kétségtelen igaz az, hogy a kistelepülési iskolák mindig komoly hátrányban voltak. Többe kerül az oktatás, kevesebb gyerek van, ugyanazt az infrastruktúrát kell eltartani. Tehát magyarul a kistelepülési iskola az mindig egy iszonyú komoly gond volt, de az egész kistelepülés az volt. Mihály Péter írta, hogy ugye a kistelepülésekkel azt kéne csinálni, hogy, felszámoljuk őket, beszántjuk és felszórjuk a helyét sóval. Mert a magyar politika sosem lesz képes arra, hogy felzárkóztassa a kis településeket. Tehát ha végig gondolja egy mondjuk Cserépfalvát, mondom megint, hogy tud onnan egy akár az orvos elmenni, mondjuk meghallgatni a Rohengrint a operaházba. Hát az egy háromnapos program. Ugye, tehát gyakorlatilag, és akkor nem beszéltünk arról, hogy lehet, ugye egyre több kis településen nincs gyógyszertár, nincs posta, semmi sincs, nincs orvos, és ami fontos, ugye, hogy ma már egyre inkább semmi sincs, pap sincs, és ebből adódik, hogy pedagógus sincs, vagy ilyen kényszer megoldott pedagógusok vannak. Tehát magyarul a dolog nagyon nehéz, nagyon sok pénz kell ahhoz, hogy a kis, ugye ilyen látszat dolgok vannak, ezek a faluprogramok, majd egyszer nézzem meg, hogy ez a faluprogram jelent, mondjuk a futballról beszéltünk itt a beszélgetésünk elején, a futballra költött pénznek az ötödét költik arra, hogy mit tudom, utakat építsenek a falvakba, vagy felújtsák a temetőt, vagy Isten tudja, értelmetlen programok tömegére, miközben óriási probléma van a kis terep. Ott egyébként tulajdonképpen a lakosságnak egy olyan 3-5%-a lakik, mert ugye Magyarországon azért 3000 település van, és ebből mondjuk 1500-2000 tekinthető ilyen, tehát viszonylag kis településnek. Tehát azért ez egy darabszámra óriási mennyiség, lakosszámra nem olyan nagy, és ezért valószínűleg nem fontos. Mert hát nem szavaznak ezek. Persze nyilván ugye egy azért idős, meg hátrányos helyzetűek laknak, és ugye mind a kettőnek megvan a megnyerési technikája, de azért kell látni, hogy ez nem egy olyan tömeg, ami súlyt képez a politika szempontból, és a magyar politikát szerintem egyetlen dolog vezérli, hogy hányan szavaznak rá.
Mindig, amikor ilyen nagyon komplex problémákról beszélünk, mint a szegregáció, akkor föl szokott merülni bennem az a kérdés, hogy egy ennyire bebetonozódott helyzetben, most attól eltekintünk, hogy nincsen szándék a változtatásra, nem feltételezzük, hogy lenne, hogy egyetlen hogyan lehet egy ilyenbe belekezdeni, amikor már ez egy kiépült rendszer, és nyilvánvalóan valahogy le kell bontani, de mi lehet az, amivel egyetlen el lehet indulni?
Hát igen, ugye itt nyilván ugye ez lehetetlen sok mindent csinálni. Az egyik, azt gondolom, hogy ugye nyilván én inkább közgazdász vagyok, tehát közgazdász aspektusból vizsgálom ezeket a dolgokat. Ebből ezért azt tudom mondani, hogy ami nagyon látszik az, hogy a magyar iskola rendszer szerkezete az elavult. Tehát az, hogy nem tudnak a gyerekeink írni, olvasni, annak az a baja, hogy túl hosszú, túl rövid az alapképzés. Már réges-régen át kellett volna ezt a 8+4-es rendszer, ez nagyon régen elavult igazándiból. Helyette sokkal inkább egy olyan rendszer kéne, ami 6 osztályra épül, és ez a 6 osztály szóljon arról, hogy meg kell tanítani mindenkit írni, olvasni, számolni. És erre sok pénz kell. Sok pénz kell a pedagógus képzésre, sok pénz kell eszközökre, infrastruktúra fejlesztésre, programokra, amik segítik a pedagógusokat, és így tovább. Mert azért ne felejtsük el, hogy Magyarországon ugye mindig pedagógus hiányról beszélnek, miközben igazándiból a kiszolgáló apparátus hiányzik. Ugye van egy ilyen rögeszme Magyarországon, hogy a pedagógusnak informatikai szakembernek kell, mert hát minden pedagógus, ugye analfabéta, ez egy marhaság, még kellene elképzelik, hogy az 50 éves tanítónő majd megtanulja az új informatikai eszközöket. Egy frász, nem erről szól a dolog, ahol ezt komolyan használják, ott mindig van egy nagyon komoly háttérapparátus, aki kiszolgálja ezeket az embereket. Tehát igazándiból ugye És itt kapcsolódnék vissza, hogy mit lehet csinálni. Nagyon sok eszköz van, amivel lehetne a pedagógiai munkát segíteni, háttérapparátus, kisegítő emberek, programok és így tovább. Az másrészt, ahogy valószínűleg azt sosem lehet elérni, hogy a kistelepülési iskolában végzettek színvonala ugyanolyan legyen, de azt azért el lehet érni szerintem, hogy érettségihez segítsük a minél. Most ugye körülbelül egy olyan 67%-a, 68%-a érettségizik a gyerekeinknek. El kéne juttatni a gyerekeknek legalább 80-90%-át az érettségig, akkor van annak érte, akkor van remény arra, hogy megszűnik az a szörnyű helyzet, amit ugye a oktatásgazdászok már régen írnak, hogy Magyarországon gyakorlatilag a felnőttek egynegyede nem tud írni, tehát gyakorlatilag megértési zavar, olvasás értési zavarai vannak, és ez a felnövekvő nemzedéknél is ugyanígy van.
Hát meg tovább élnének, többet keresnének, így több van. Adót fizetnének.
Így van. Hát ugye ezek mind összefüggnek. Nem azok gyanúm, hogy az magyar oktatáspolitika nem gondolkozik ilyen hosszú távon, ez teljesen nyilvánvaló. Arról szól, hogy mit lehet rövid távon csinálni.
Akkor már erről rövid-hosszú távról, ugye ön is említette még a beszélgetés elején, hogy az Orbán második, harmadik Orbán kormányok időszakában kevesebben kerültek be a felsőoktatásba, és ez volt a kilemondott, sőt talán bizonyos esetekben kimondott cél is. Néhány éve még attól tartottak a szakértők, hogy be fogják hozni azt, hogy csak nyelvvizsgával lehet egyáltalán felvételhez jutni, mi lesz akkor, ki megy tanárnak, úristen. Hogy jutottunk el néhány év alatt oda, hogy most már azt mondják, hogy tessék jönni 100 ponttal is.
Hát ugye azt kell látni, hogy tehát ugye ez egy jellegzetes diktatúrának a oktatás politikája, ami nagyjából úgy változik, ahogy a diktátor gondolja. Ha így gondolja, akkor úgy változik, ha úgy gondolja. Az látszik, hogy az első tanácsadó az ugye a kamara elnöke volt, aki azt mondta, hogy csukjuk be a vidéki kisgámlát, csukjuk be az egyetemeket, minden, az a jó, ha minél több kétkezi munkás lesz. Na most ez valamiért ugye, amikor Palkovics lépett tehát került ugye az oktatás közelébe, akkor megváltozott, akkor jól láthatóan el tudta adni valószínűleg a miniszterelnöknek a versenyt. Ugye a miniszterelnök az egy jellegzetes sportbolond, tehát ezt a versenyt el lehetett neki adni, és eladta. Tehát úgy tűnik, hogy akkor bejött ez az elképzelés, hogy elit egyetem, elit legyen, és minden egyetem világszínvonalú lesz. Na most ez természetesen ekkor 96-ba, vagy nem 2016-ba hozták azt a rendeletet, vagy hozták azt a elhatározást, ugye, hogy 2000-től csak nyelvvizsgával és emelt szintű érettségével lehet a felsőoktatásba bekerülni. Ezt meg, ha emlékszik rá, a nyelvvizsgát azt már
tolták.
De gyakorlatilag megszüntették, mert ugye arról nagyon világos adatok voltak, hogy a gyerekeknek körülbelül 30%-onak volt nyelvvizsgája a jelentkezőknek, tehát irreális annyira nem lehetett levinni, és azt is látszott, hogy ezért nem lehet változtatni, ezért azt kivették, de azt hitték, hogy az emelt szintű érettségit azt meg lehet csinálni. De hát ugye tényleg meg lehetett, tehát gyakorlatilag 2000-ben bevezették, és ennek az lett a következménye, hogy két képzési csoport radikálisan visszaesett, mégpedig azok kettő, ami kiemelt prioritású volt az oktatás politikának, az egyik a pedagógus, a másik pedig az UNESTEM, tehát ez a Science, Technology, Engineering, és így tovább. Miért esett vissza? Hát azért, mert ahogy az elég beszéltünk, ugye, hogy a pedagógus képzés túlnyomó többségét az vidéki kis gimnáziumokban tanulók adják, akik sose fognak emelt szintű érettségét tenni. Másrészt ugye a STEM meg azért esett le, mert a STEM képzések túlnyomó többségébe szakközépiskolások mennek, akik szintén sose fognak emelt szintű érettségét tenni. Ezért volt az, hogy 2020-ban gyakorlatilag a jelentkezők száma visszaesett olyan 25%-kal. Na most ezért jött hirtelen a váltás, hogy na hát ez mégse jó, mert hogy egyébként ugye Már akkor kicsúsztunk tehát az Európai Unió 2020-as stratégiája azt írta elő, hogy a 25-34 éves népesség legalább 40%-a legyen diplomás. Magyarországon ez 30%-ra sikerült, annak ellenére, ugye, hogy volt egy diplomásokra szóló nyelvvizsga amnesztia, amikor kiadtak 140 ezer új diplomát, csak az a baj, hogy ugye ebben nem volt 25-34 éves, mert ezek idősek
nekünk
voltak.
Nekünk voltak kollégáink, akik azóta boldog diplomások.
De nem 35 évesek voltak. Mert hogy ez a lényeg, ugye, hogy mert hogy erre nem tértem ki, hogy igazándiból ez a emelt szintű érettség, meg a nyelvvizsga is iszonyúan visszaszorította a részidős képzést. Na most ennek volt még egy következménye, az, hogy egy csomó felsőoktatási intézmény azonnal veszteséges lett. Mert hogy az ő képzési tömegüket, főleg a diplomások adja. Tehát a részidős képzés adja. Na most ugye visszatérve a kérdésre, igazán az történt, hogy az oktatáspolitika megrettent, hogy jé, hát nem lesznek diplomásaink, és ekkor átesett a ló más, oda küldték ezt a Csák nevű fickót, aki szerintem sose látott egyetemet körülről, csak legfeljebb akkor, amikor oda járt, meg ezt a gyógyszerészt, aki most átvette a helyét, és ugye nyilván, hogy nem ők döntötték ezt el, teljesen nyilvánvaló, hogy ott Orbán környékén, a kis Orbán valószínű döntött arról, hogy na akkor meg ez az MCC, meg stb. Akkor döntöttek, hogy jó, akkor lépjünk át egy másik fajta irányba. Így történt az, hogy eltörölték a emelt szintű érettségit, sőt, lehetővé tették az egyetemeknek a saját felvételi politika részbeni kialakítását. Mert azért kell tudni, hogy a magyar felsőoktatási felvételi az hát nem teljesen példa nélküli a világba, de azért egy nagyon izgalmas felvételi rendszer, mert nem a egyetem választ gyereket, hanem a gyerek választ egyetemet. És az ő dönti el, a pontszáma dönti azt el, hogy hova kerül. Ugye a régi rendszer, most már nem így van, de mondjuk 2020-ig ez úgy történt, hogy jelentkezett mindenki valahova, vitte a pontszámát, és akkor ugye meghúzták a vonalat, és ahova sokan jelentkeztek, nagy pontszámmal, oda olyanok jutottak. Ezért volt az, hogy mit tudom én, a ELTE jogi karán a hallgató 95%-a államilag finanszírozott volt. Miskolcon meg 20%. Mert hogy ez ugye mindenki ide jelentkezett magas pontszámmal. Na most ugye mit csináltak? Most azt csinálták, hogy megengedték, hogy az egyetem, még továbbra is ugye ez a szisztéma van, tehát igazándiból a gyerek választ, vagy a jelentkező választ, de lehetővé tették, hogy az alsó pont határt változgassa az egyetem. Na most ebből adódik az, hogy van, mit tudom, egy csomó olyan egyetem, ahol 100 ponttal, sőt olyan is, ahol 72 ponttal be lehet jutni. Ez ugye, ez nem, még egyszer, ezt már lebeszéltük, hogy ez nem biztos, hogy baj. Most a kérdés az volt, hogy mi is ez. Hát ez mutatja azt, hogy az egész oktatáspolitika egy ilyen egyik napról a másikra, egy ilyen jellegzetes autark rendszernek a, hogy mondjam csak, ingadozás, imbolygása, téveigése, én azt írtam az egyik, hogy ez, és ugye ami fontos, hogy az egyik kollégám mondta ezt, ami nagyon igaz, hogy jól látszik, hogy az oktatáspolitikának nincs társadalom képe, mert ugye ez a emelt szintű érettségi behozatala, meg a nyelvvizsga, ez azt felt, tehát hogy már jól látszik, hogy nem nincsenek tisztában azzal, hogy milyen a magyar közoktatásból kilépő gyerekek képe, felkészültség szintje.
Sokat beszéltünk arról, hogy kik is jelentkeztek korábban tanárnak. Most a pótfelvételi adataiból látszik, hogy ott főleg a pótfelvételizők között nagyon sokan jelentkeztek tanárszakra. Ők visszatért ugyanaz a réteg, vagy ez már egy másik réteg, akik most tanárnak jelentkeznek?
Hát ugye a tanár képzése való jelentkezést az alapvetően befolyásolja részint a felvételi szintje, tehát hogy emelt szintű vagy nem, részint a keresetek. Amikor ugye behozták az életmodellt, ugye 2013-ban az új pedagógus életpálya modellt, akkor megugrott a felsőoktatásba jelentkező pedagógus, tehát a pedagógus szakcsoportba való jelentkezés aránya, az megugrott. És egészen addig nőtt, vagy hát amíg ki nem derült, hogy az egész kumbug. Tehát amikor ugye kezdett elé, tehát amikor kiderült, hogy eltörlik a minimálbér hátterét, amikor kiderült, hogy 5 év alatt vezetik be, stb. Tehát ugye kiderült, hogy ez az egész egy nagy szélhámosság. ugye a már említett helyettes államtitkár mondta, hogy becsaptuk a pedagógusokat. Tehát magyarul az történt, hogy és ennek ellenére egy darabig megugrott, majd utána ismét. Ugye ez a pontszámoknál is látszik. A pedagógus sok, tehát a pedagógus szakcsoport, ugye ez nem egy homogén szakcsoport egyébként, de ha mondjuk egy kalap alá veszünk, akkor ennek a bejutási pontszáma megelőzte az agrárt, ami mindig az utolsó szokott lenni. Egy darabig. Majd utána, ahogy kiderült, hogy csökken a fizetés, hogy nem, a fizetés nem ér el, akkor visszacsökken. Tehát azt lehet látni, különös, ugye, most visszatérve még a pedagógus, hogy az igazándiból mondjuk három vagy négy nagy állatfaj, ha szabad ezt a szót használnom. Ugye van az óvoda pedagógusok, a tanítók, és vannak ugye a mondjuk még talán külön lehet venni a gyógypedagógusokat. Aztán vannak a tanárszakosak, de a tanárszak is sem egységes, mert ott ugye van a természettudományi, meg a humán. Természettudományi az a világon mindenütt csökken, akárhogy fizetjük. Mert ott számolni kell tudni, hogy mi az a kovalens kötés, meg mi az a, mit tudom én, Szentgyőri Krebs-ciklus, tehát ilyen zavaró dolgokat kell tudni. És ezt sehol a világon nem szeretik a gyerekek. Az Egyesült Államokban már 80-as években riadót fújtak, hogy nincs kémia tanár, mert senki nem ment. Tehát ugye ott ráadásul a középiskolában szabadon lehet választani bizonyos határokon belül a tárgyakat, és gyakorlatilag nem volt. Na most Magyarországon is ezt látszik, hogy főleg a természettudományi szakokon ott nagyon kicsi az érdeklődés, több okból is, mert ugye az a helyzet, hogyha ott egy felkészült gyerek van, és elmegy az egyetemre, akkor nem matematika tanár akar lenne, hanem matematikus, meg nem vegyész, vagy kémia tanár, hanem vegyész akar lenni, és így tovább. Ráadásul ez belül is így van egy kicsit, tehát az egyetemen belül azok azért másodrendűek, ott a TTK-n, aki nem matematikus akar lenni, a matematika tanár akar lenni. Ráadásul a tanítás is így megy, hogy a TTK-s oktatók között azok tanítják a tanárszakosokat, akik hát mondjuk nem lesznek már Nobel-díjasok, vagy... Tehát magyarul a dologban van egy ilyen fura dolog, és ez is visszahat arra, hogy az egész természet, nem véletlen az, hogy ugye többször felmerült már, hogy nem kéne biológia, kémia, meg ilyen-olyan tanár, hanem egy természet, vagy valamilyen tudományos tanár, tehát ilyen összevont tudomány. Ez nagy felháborodás keltett, főleg a TTK-sok között, de azért kell látni, hogy ez erre fele vezet a jó. Nos, visszatérve még a munkaerőpiaci csoportokra, ugye jól látszik, hogy van egy olyan munkaerőpiaci csoport a tanárok között, aki mindig sokan jelentkeznek, ezek a nyelvtanárok, akik meg tudnak élni a munkaerőpiacon, ott mindig sokan mennek. Na most aztán vannak a humán szakok, ahol meg ott is érdekes módon például a történelem szakra, akármilyen keveset fizet, ott mindig viszonylag sokan mennek. Ezeknek presztízse van valószínű. Na most visszatérve a kérdésére, tehát arról van szó, hogy nem arról van szó, hogy minden szak megugrott bizonyos, tehát a tanítónőképzéstől, de a tanárszakoknál is megugrott kb. 20%-kal a jelentkezők száma, és ugye az is benne van ebben, hogy a tanárképzésnél eléggé, hogy mondjam, csak erodálták a képzést, ugye ezt biztos hallották, hogy eléggé levették az elméleti óra, most ráadásul új tanárképzést akarnak bevezetni, ami idézőjelben azt tanítja majd, ami kell a gyerekeknek, ezt nem lehet pontosan tudni, mit jelent. Nyilván azt jelenti, hogy még tovább csökkentik majd a szakmai felkészültséget. Mert hogy ugye ez egy régi pedagógiai vita, vagy hát legalábbis pedagógiai vita, hogy ugye mit kell tanítani a tudományt kell tanítani. Ugye ez egy régi dolog, hogyha megnézik az általános iskolás gyerekeket, akkor negyedik osztályig szeretnek járni. Szeretik a tanítónénit, és szeretik az iskolát. És akkor egyszer csak ötödiktől, amikor kialakul a szakképzés, tehát a szakmai, tehát gyakorlatilag a szakmai tanárok, onnantól kezdik megutálni az iskolát. Ugye Kozma Tamás mondta erre egyszer azt, hogy ez azért van, mert nem a gyereket tanítják, hanem a tárgyat, a tudományt. És ez egy európai modellben egy általános jelenség, hogy gyakorlatilag a szaktanárok, ők a szakma tudósainak gondolják magukat. És ugye volt egy vizsgálat egyszer az egyik nagy pedagógiai továbbképzőbe, és mindenki azon csodálkozott, hogy a szaktanárok a szakmát akarják tovább. Tehát a matematika tanár még jobban meg akarja ismerni a matematikát. A fizika tanár még arra szinte senki nem volt kíváncsi, hogy hogy lehet a gyereket nevelni. Tehát magyarul a pedagógus képzésünk az nagy válságban van, de ettől függetlenül, most visszatérve a kérdésére, avval, hogy megemelik most ugye ebben az évben 30, jövőre még 20, tehát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy egy olyan 50-70%-os béremelést helyezett a kormány kínálatába, ez természetesen megnöveli a pedagógus képzése. Így van, tehát ha megnézik a jelenkezők számát, akkor a pedagógus szakcsoportnak kb. 25-30%-kal nőtt meg a jelenkezők száma. Most az, hogy a felvetteké mennyivel nő meg, az egy más tészta, mert hogy azt majd egyszer, amikor leszkedünk, nyilvánosságra hozzák. Ugye a kettő összefügg valamennyire, de nem teljesen, tehát azért, mert többen jelenkeznek, nem biztos, hogy többet vesznek fel, de mindesetre az látszik, hogy a keresetek ígérete, az megnövelte. Az, hogy megnöveli a pontszámokat, ezt még nem tudom pontosan, mert ugye ezt akkor lehet átlag pontszámot, amikor tudjuk a létszámokat. Most mindesetre én azt látom, hogy azért a pontszámok nem olyan nagyon jelentősen nőttek. Tehát a tavalyihoz képest, és ugyanúgy van egy csomó nem induló szak. Tehát mit tudom én, kémia tanárszak nagyon kevés helyen indul. Tehát magyarul továbbra is az látszik, hogy igazándiból az a kérdés nem oldódott meg, hogy a szaktanárok képzése az hogy is fog konszolidálódni.
Amikor a felsőoktatásnak a tömegesedéséről beszélünk, és megbeszéltük, hogy ez nem biztos, hogy önmagában baj, akkor azért egyrészt fölmerül az a kérdés, hogy miközben lehet, hogy nem annyira érdekel, hogy a nem tudom, marketinges az mennyire lesz jó marketinges a diplomájával, mert maximum majd kirúgják, meg rosszul teljesít. Azért a matek meg a magyar tanárnál ez jobban érdekel, valószínűleg, hogyha a gyerekem majd hozzá fog járni. Ha ezt így összerakjuk, most azzal, hogy úgy tűnik, hogy évről évre majd többen vagy sokan a korábbihoz képest tudnak menni a felsőoktatásba, azt látjuk-e, hogy ez hova vezet? Mert akár oda is vezethet, hogy több diplomás lesz, több nyelveket beszélő ember, akik majd jobban élnek, meg esetleg innoválnak, meg ilyen csuda dolgokat csinálnak.
Hát ugye ez, most itt ha a tanárképzést hagy folytassam, mert már visszatérlek a többi, és a tanárképzésnél ugye azt kell látni, hogy ugye az oktatás, mert ugye az oktatás színvonalról beszéltünk, az oktatás kulcs szereplője a pedagógus. Ha ez az ország vagy a politikusok elfogadják azt, hogy akkor lesz, tehát hogy mondjam, csak a gyerekeink jövője az legalább olyan fontos, mint az egészségünk, és ebből adódóan a pedagógusnak legalább annyit kéne keresni, mint egy orvosnak, vagy egy banki ügyintézőnek, akkor lesz jó oktatásunk. Meg akkor van értelme a pedagógus képzésnek, mert hogy az az igazság, hogy a pedagógusoknak egy elég nagy része az nem pedagógusnak helyezkedik el. Persze azért hozzá kell tenni, hogy egy lerohadó rendszerben, mint az Orbán rendszer, nem elég a pénz. Tehát ugye pont az egészség ugye jó példa rá, hogy ugye az orvosok fizetését gyakorlatilag 1,5 millióra emelték, és az egészségügy pont ugyanúgy összeomlik. Mert ugye igazándiból egy ilyen erodálódó rendszerben, mint amivel élünk, a jövőkép összeomlik. Ugye ez Thymosnak nevezte, annak ide egy Nietzsche, meg legutoljára a Fukuyama. Ugye ez a Thymos, ez hiányzik. Tehát igazándiból nem a pénzért dolgozik nagyon sok ember. Ugye Fukuyama azt a példát hozza, hogy nagyon sok olyan menedzser van, aki egyszerűen el se tudja költeni a pénzét, annyira sokat dolgozik. Nem azért dolgozik, hanem azért dolgozik, hogy elismerjék, hogy ő érezze, hogy megbecsülik, hogy ő maga megbecsülje önmagát. Ugye van egy nemzetközi vizsgálat, ami azt mutatta, hogy a pedagógus, tehát azokban az országokban, ahol a pedagógusok érzik a társadalmi megbecsülést, ott sokkal jobbak a PISA eredmények. Most az, hogy a megbecsülést, tehát ez nem feltétlenül függ össze a pénzzel a vizsgálat szerint, ez a megbecsüléssel függ össze. Na tehát magyarul azt gondolom, hogy amikor arra a felsőoktatás tömegesedéséről beszélünk, akkor azért meg kell vizsgálni, hogy milyen képzésről van szó. Azt gondolom, hogy a pedagógus képzésnél ott nem a tömegesedésen van a hangsúly, hanem a minőségen. Valahogy úgy, tehát ugye, na most a más, amit feltett kérdést, ahora visszatérve, az természetesen világjelenség, hogy ahogy növekszik a diplomások aránya, száma, úgy a bérelőnyük csökken. Tehát ez törvényszerű. Nem csökken teljesen le, tehát ahol nagyon sok diplomás van, ott is van bérelőnye a diplomásoknak, de messze nem annyi, mint mondjuk az ilyen országban, mint Magyarország, ahol viszonylag kevés a diplomás. Nálunk még továbbra is ez a kétszeres a bérelőny, de mondjuk egy csomó olyan országban, ahol már csak 1,5-1,3. Tehát magyarul a bérelőny megmarad, viszont az is igaz, hogy valószínűleg nagyon differenciált lesz a bér. Tehát ahogy beszéltünk róla, természetesen lesznek olyanok, akik külföldön végeznek. Az ő élet kilátásaik azok sokkal jobbak. Ugye Hariri, talán ismerik, egy jó nevű közgazdász, vagy történész, ő írta, hogy ugye az elit az hosszú távon el fogja érni azt, hogy az ő gyerekei sokkal jobb helyzetbe kerüljenek. Ennek egy biológiai okát adja, de én azt gondolom, hogy ez ma is már így van Magyarországon, hogy az elit az el tudja érni, hogy a gyerekei külföldön járnak középiskolába, felsőoktatásra, és az ő életesélyeik sokkal jobbak, mint mondjuk egy középosztálybeli, aki, mit tudom én, a Miskolci Egyetemre tudja elküldeni a gyerekét. Ebből adódik ugye az, hogy természetesen a tömeges felsőoktatásnak a tömeges diplomák a következménye, és egy nagyon struktúrált diplomás piac. Természetesen a szállodás az valószínű felvesz egy diplomást, de hát azért nyilván melyik diplomás megy el egy szállodába recessziónak. Valószínű az, aki tudja azt, hogy az ő diplomája nem adható el, mit tudom én, a Shell-nél, vagy tehát az NI-nál, vagy valamelyik világcégnél. Tehát magyarul differenciálódik a munkaerőpiac is. A munkaerőpiac az mindig okos, az tudja, hogy mi mennyibe került, mennyibe, milyen súlya van annak a diplomának, mennyire értékelhető a diploma. Tehát én azt gondolom, hogy egy normális munkaerőpiac az el tud igazodni abba, hogy milyen diplomák vannak, és tudja ezt értékelni a megfelelő szinten.
4 percünk maradt, úgyhogy akkor beszélj még egy kicsit az magyar egyetemekről, illetve hát egyetemi oktatókról, akik nagyjából hasonló helyzetben vannak, mint a tanárok, hogyha a bér problémákat nézzük, és hát arról is beszélhetünk, hogy a nemzetközi rangsorban, hiszen erről van szó, hogy az elit azért küldi külföldre a gyerekét, mert a legjobb egyetemeink is kb. 5-600. Helyen vannak nemzetközi rangsorban. Tehát, hogyha most ezt így mind összefoglaljuk 4 perc alatt, akkor mit mondható el a magyar felsőoktatásban?
Először is azt kell látni, hogy ezek a rangsorok, ezek most már vannak fújva, mert gyakorlatilag a mai magyar oktatáspolitika most jutott odáig el, hogy ezeket. Egyébként ezek óriási vita volt az, hogy ennek mennyire a magyar tudomány tele van ezzel a vitával. Igazából ezek PR anyagok. Tehát valamikor ez vasárnapi újságok csináltak ilyeneket, utána maguk az egyetemek csinálják, vagyis ez van, hogy a rangsorokat. Tehát az, hogy hanyadikok vagyunk, az majdnem mindegy. Az az érdekes, hogy összehasonlítható környékünken hanyadikok vagyunk. Ugye, ha megnézzük a Károly Egyetemet, tehát magyarul a cseheknek van az első 100-ba, a lengyeleknek van az első 200-ba, nekünk az első, tehát az 500-ba vannak egyetemeink, mint gyakorlatilag meg az 1500-ba. Az, hogy most ezt hogy értékeljük, ez indulat kérdése, azért ne felejtsük el, hogy a világon 30 000 egyetem van. Az, hogy benne vagyunk az első 5%-ba, az végül is nem annyira rossz, megfelel a mi gazdasági fejlettségünknek, szintünknek, de azért azt kell látni, hogy az velünk összehasonlított országok között azért hátul vagyunk, a szlovákokkal meg a románokkal. Most az oktatók. Az oktatók azok természetesen ugye ugyanúgy jár, mint a közoktatás, hogy amikor tömegesedett, akkor a valamikori középiskolai gimnáziumi tanár, ami ugye még a 18. század egy nagy szó volt, hát az most már, és ugyanez az egyetemi, amikor már 30 000, 40 000, 50 000 oktató van a felsőoktatásban, hát akkor már nem olyan magas a presztízs. És ráadásul ugye a a fizetéssel is ugyanaz a helyzet, hogyha összehasonlítjuk a többi diplomás kategóriával, akkor nem ér. Egyre inkább látszik az, hogy az akadémiai pálya az egy nagyon rossz pályakezdés, tehát nagyon alacsony, tehát a PhD-t mire megszerzi valaki, mire eljut mondjuk az adjunktusi szintig, hát ez egy iszonyú hosszú idő, nagyon alacsony fizetéssel. Amikor már ugye docens valaki, akkor már elindul a pályán, akkor már tud mellékjövedel pályázatot, ez az. De addig ki kell, ebből adódik az, ugye, hogy jól látszik, egyre nőiesedik ugye a PhD szakma is, ugyanaz látszik, mint a közoktatásban látszódott, hogy a tömegesedéssel elnőiesedik a pálya, egyre inkább, hogy mondjam, a fiúk inkább a természettudományi, a humán szakokon majdnem csak nők vannak, és így tovább. Tehát ugyanazok a jelenségek vannak, mint amit megírtunk tulajdonképpen annak idején Tímár Jánossal 2000-ben, ugye a papírgyár vagy bár című könyvünkbe, hogy jól látszik, hogy a tömegesedéssel csökken az oktatók színvonala is, csökken a keres, tehát hogy mondjam, a munkaerőpiaci helyzetük. Ha megnézik a preszt, ugye minden évben csinálnak ilyen presztízs rangsorokat, jól látszik, hogy az egyetemi oktatók csúsznak hátrafele. Valamikor az egyetemi oktató az ott volt az élén. Az egyetemi tanár az egy magas presztízsű volt. Ma már csúszik hátra, ma már inkább a menedzserek, meg ilyenek vannak ott, banki. Tehát jól látszik, hogy a presztízs is csökken, és ez ugye visszahat a keresletre. Tehát az, hogy kik tanítanak, az mindig azon múlik, hogy milyen életpálya lehetőségük van, milyen kereseti lehetőségük van, és itt az látszik, hogy sajnos ezzel együtt csökken. Hát most ez, de úgy is az a helyzet, mint a magában az oktatási rendszer, hogy természetesen az oktatói hálózat, az oktatói ellátottság is pont ugyanan differenciált lesz, mint maga az egyetem. Az elit egyetemeken elit oktatók lesznek, a nem elit egyetemeken meg nem elit oktatók.
Köszönjük szépen, hogy itt volt. Polónyi István oktatáskutató volt a vendégünk az elmúlt szűk egy órában, és a reggeli gyors ezzel véget ért. Szolgálati közlemény, hogy a Fórum című műsorunkban, tehát a Déli Lényeg után Bódi Gergő az egész műsort igyekszik majd a terheléses támadásra szánni, tehát telefonáljanak be és kérdezzenek mindent arról, hogy mi történt az elmúlt napokban, miért nem hallottak bizonyos időközönként bennünket, és hogyan lehet akkor is hallgatni a Klubrádiót, hogyha úgy tűnik, hogy nem lehet, tehát hallgassák majd a lényeget, ez ugye a 12 órás hírek után kezdődik majd itt a Klubrádióban. Mi pedig elköszönünk a műsor elkészítésében. Studer Dániel, Balogh Kármen és Zsidai Péter volt a segítségünkre. Polónyi Istvánnak köszönjük még egyszer, hogy itt volt, és elköszönnek a műsorvezetők.
Herskovics Eszter.
És Sámeszi János, minden jót kívánunk.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.